Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Erős vár a mi Istenünk.
Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő.
És Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket. Lelki útravalóval kezdjük adásunkat. Most is itt van a stúdióban állandó munkatársunk, Gáncs Péter nyugalmazott püspök, aki az isteni szeretetről, annak mélységéről és végtelenségéről fogalmazta meg gondolatait Bibliával a kézben. Isten csókja. Vajon mit fed ez az izgalmas cím?
Hitvallás és éneklés tematikus évének 6. hónapjába lépve, itt az ideje, hogy fellapozzuk a Szentírás egyik legtitokzatosabb és legvitatottabb könyvét, az Énekek énekeit. Felvetődhet a kérdés, hogy egyáltalán mit keres ez az erotikus elemekkel is fűszerezett szerelmi líra a Bibliában? Vajon ki a benne szereplő vőlegény, és ki a mennyasszony, és vajon mennyiben tartozik ránk epekedő vágyakozásuk, lánguló szerelmük? Az Ószövetség írás magyarázói Isten és az ő választott népe bensőséges kapcsolatát látták ebben a költői alkotásban. Az Újszövetség világában pedig mindez már Jézusnak, mint érkező vőlegénynek, és szeretett mennyasszonyának, az egyháznak egymással a találását hirdeti. Az egyházatyák is igyekeztek értelmezni ezt a különleges könyvet egészen odáig menően, hogy a vőlegényben a testélet igét fedezték fel. Origenész például a Szentírás betűit olyan falhoz, kerítéshez hasonlította, amely mögül előlép a vőlegény, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Mindez a második fejezetben a jegyes pár költői szépségű dialógusában így szólal meg. Szerelmesebb hangját hallom, jön már ugrálva a hegyeken, szögdelve a halmokon, mert olyan szerelmesen, mint a gazella, mint a fiatal szarvas. Itt áll már falaink mellett, benéz az ablakon, betekint a rácsokon. Szerelmesem így szólított meg. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már, nézd, vége van a ténynek, megjelentek a virágok a földön, itt az éneklés ideje. Érleli első gyümölcsét a fügefa, és a virágzó szőlők illatoznak. Kelj föl, kedvesem, szépségem, jöjj már. Szent Abdus arról, hogy amikor a Szentírást olvassa, Krisztus jelenlétének illatát érzi. Íme az, akit keresek, íme az, akire vágyom. Szent Jeromos hozzáteszi. Imádkozol? A jegyeseddel beszélsz? Igét olvasol? Ő az, aki szól hozzá. Klergói Bernát még tovább megy. Mikor érzem, hogy a lelkem megnyílik a Szentírás értelme előtt, akkor már nincs többé kétségem, jegyesem érkezése felől. Az Énekek éneke első fejezetének nyitánya így hangzik. Csókoljon meg engem szája csókjaival. Fabio Csárdi kortárs olasz teológiai professzor merészen így magyarázza ezt az igeverset. Isten minden nap megcsókol, mikor igéjével fordul felém. Én pedig minden nap hagyhatom, hogy megcsókoljon, és minden nap megcsókolhatom őt, ha befogadom és megélem igéjét. Ha netán mindez már túlzottan misztikusnak tűnik, akkor hadd emlékeztessek Luther Márton Biblia értelmezésének kulcsmondatára. Mindig azt keressük a Szentírásban, ami Krisztus felé hajt, ahogy ő szó szerint megfogalmazta anyanyelvén, was Christum treibet. Brunowski Károly, néhai józsefvárosi lelkész, izgalmas könyvet írt Énekek éneke, avagy a Szerelem iskolája címmel, ami 1991-ben jelent meg az evangélikus sajtóosztály gondozásával. Ebben Luther Énekek éneke magyarázatából idéz. Isten szájának csókja az ő igéje, azaz ige, amely a Bibliában van megírva, és szól hozzánk a prédikációban. A mai keresztények javarésze még nem jutott el Istennek eddig a csókjáig. Bár csak átforrósítaná szívünket Isten csókja, az ő élő és ható igéje, a feltámadott Úr közelsége, a Szentlélek tűzzel, ahogyan ez megtörtént az egykori Emmausi tanítványokkal húsvét után. ez a lángoló hit szólal meg Nikolai Fülöp énekében, amelyben feldereng a vőlegény menyasszony misztika fénye. Szép fényes hajnal csillagom, ragyog rám, édes Jézusom, én lelkem vigasság.
Száz évvel ezelőtt egy fiatalember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, és feltételezhető a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztélo Gábor volt ez a fiatalember. A második világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Emléke előtt koncerttel tisztelektek a fasori evangélikus templomban áprilisban. A 23 éves ifjú káplán a fasori evangélikus gyülekezetben ismerte meg későbbi embermentő munkatársát, a fiatal pedagógust, hitoktatót, Stiasz Névát is, aki 50 gyermeket mentett meg 1944-45 telén. Csodával határos megmenekülésük történetét meg is írta Háborúban, békességben című kötetében. Stiaszné Éva volt az édesanyja Bartos Csaba cselló művésznek, aki az emlékkoncerten játszott abban a fasori templomban, ahol egykor őt magát is megkeresztelték. Ezzel a beszélgetéssel Sztélo Gábor 1974. május 28-án bekövetkezett halálára is emlékezünk.
Talán egy kicsit különös, hogy amikor én mesélek édesanyámról, mindig egy másik gyerekének a szavait idézem. A másik gyerek az persze egy kicsit szimbolikus, hiszen a Sztélo házban, amelyet ő vezetett, a Bogár utcai otthont, volt gyereke Brunner Mihály, aki így írt róla: azt kell írnom, hogy néni, de akárhogy is számolom, a néni akkor nem lehetett több 20-25 évesnél. Egy fiatal nő, akinek a sors vagy az Úr azt a feladatot adta, hogy a történelem egy sötét pillanatában megmentsen egy pár tucatnyi gyermeket. Ha belegondolunk, édesanyám csak azt tette, amit kell. Mentette a gyermekeket. Pedagógusként tudta, és a hirtelen rászakadt háborús helyzetben ösztönösen érezte, mi a teendője. Családunk a közelben, a Felső Erdősorban, majd az Izabella utcában lakott, onnan került édesanyám a fasori gyülekezetbe, és hát engem is a Fasorban kereszteltek meg annak idején. A mi családunkról el kell mondani, hogy egy tipikusan 20. századi család, van benne katolikus, kikeresztelkedett zsidó, evangélikus és édesapám révén unitáriusággal. És itt rögtön hozzáteszek egy érdekességet, mert édesanyám könyve, amelyben a Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodálatos megmenekülését írja le, a címét egy református lelkész adta, nem a családunk tagja, de ebben az értelemben csatlakozott hozzánk. Édesanyám milyen hívő ember volt, járt a gyülekezeti Lukterkörbe is. 44-45 elén Budapest ostromának kezdetekor Sztélo Gábor megbízta őt egy idősebb tanítónővel, Benes Lujzával együtt, a Rózsadombi Bugár utcai gyermekotthon vezetésével. Társnője nagyon rövid idő múlva Svájcba ment egy gyerek transportot kísérve, így édesanyám gyakorlatilag egyedül maradt. Ugye visszagondolunk, hogy egy 26 éves fiatal nő 50 gyerekkel a tűzvonalban. A jeges januári télben az ágyúzás, a géppuska sorozatok közepette egy éjszaka mentette meg a fiait, és tucatnyi felnőtt segítőjét a biztos pusztulásból német katonák segítségével. És itt megint egy kicsit szeretnék megállni. Nagyon fontos manapság, hogy emlékezzünk és tanukat keressünk az emlékezethez, mert hiszen nagyon általánosságban ismerjük a történeteket, hogy voltak ilyen katonák, olyan katonák, azt kevesen tudjuk róluk, hogy az uniformis alatt nagyon sok ember volt. Ezt édesanyám leírja a könyvében. Felkereste őt az akkori német parancsnok azzal, hogy a ház veszélybe van, és édesanyám tanástalanul tárta szét a kezét, hogy az 50 gyereket nem tudja elkísérni, akkor bizony kiderült, hogy a katonák segítettek benne. És amikor ezeket szoktam idézni, akkor sokszor hangzik el a hitetlen replika, hogy hát ez lehetetlen. Abban a jó helyzetben vagyunk még, hogy 90 éven fölül, közel a 100-hoz, még van egy-két olyan túlélő, aki akkor gyerek volt, és ilyenkor ők mindig megszólalnak, hogy én ott voltam. És akkor már el is értünk oda, hogy nagyon sokat gondolkozom rajta, hogy miért kell mindenről ilyen sokszor beszélnünk. Hát azért, mert ha azt szeretnénk, hogy mindez ne ismétlődhessen meg, akkor tudnunk kell a tényeket, a történelmet, és ennek a legautentikusabb visszaidézői azok, akik akkor ott voltak. Édesanyám hős lett, miközben ne csak a gyermekeket védte, és közben nem is érzékelte, hogy a világ összeomlik körülöttük. Olyan lelki erő volt bennük, amiből sokaknak tudtak adni. Ő és Sztélo Gábor azért élt, hogy békességet teremtsenek az üldözötteknek. Történetünk üzenete, hogy ez a történet soha többé ne ismétlődhessen meg. És akkor most szeretnék egy másik fejezetet hozzátenni, hogy ez a koncert, amelyen én játszhattam, ez is egy csoda, hogy megszülethetett. Először is csoda, hogy az ötlet megfogalmazódott Áhim Kovács Anikó fejében, aki engem is ismert, és csodálatos tehetséggel, affinitással, szeretettel hozta össze ezt a koncertet. Akikkel játszottam, Kovács Anikót régen ismerem, és ami külön öröm volt, és külön édesanyámtól késői ajándék, hogy Vida Mónika Ruttal játszhattam, aki a legfiatalabb generáció egyik legkiemelkedőbb képviselője, fantasztikusan jó volt vele játszani. És ők másik két generáció, akik velem voltak ebben a csodálatos megemlékezésben. Amikor játszottam, akkor arra is gondoltam, hogy akik itt álltak mellettem, mögöttem, azok talán tovább viszik ezeket az emlékeket, és talán azt is, amit Brunner Mihály mondott a 26 éves néniről.
Folytatjuk Olán Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai osztályának szakmai referense, az egyház felzárkózási koordinátora, az EBSZTI külső szakértője történetét. Róbert egy 5 gyermeket nevelő roma család születte, aki napszámba járt fiatalkora óta, és hamar megérlelődött a vágy a szívében, szeretne tanulni. Óriási nehézségekkel találta szembe magát, a ma már 2 kisgyermekes édesapa boldog hivatásában, családjában, Isten szeretetében éli napjait. Portréinterjúnk második, befejező részét hallják.
Az egyetemen úgy előtt az, ami a középiskolában, csak itt durvább volt, hogy jött a legelső előadáson 180-an ültünk bent az előadóterembe, és megint azt történt, hogy néztem körbe, hogy találok-e valakit kapaszkodóként, aki hasonló közegből jön, mint én, nem. Közben jöttek a mindenféle szituációk, amikor rájöttem, hogy ez nem csak nekem meglepő, hogy én itt vagyok, hanem másnak is. Csoporttársaim angolul szóltak hozzám. Én angolul válaszoltam, azt hittem, hogy itt így kell. A tanáraim is angolul szóltak hozzám, én angolul válaszoltam, azt hittem, hogy így kell. Közgázon volt több külföldi ilyen cserediák, és nem gondolták elsőre azt, hogy egy cigány gyerek jutott el ide az egyetemre közgázra. Az államvizsgánál is ez történt, hogy be voltunk osztva a vizsgára, hogy melyik nap vizsgázunk, akkor lement először 10 külföldi, és utána jöttek a magyar diákok. A magyar diákok közül én voltam az első. És ahogy beléptem az ajtón, a dékán azt, hogy ráfedett a tanár segédre, hogy nem arról volt szó, hogy nincs több külföldi. És akkor hogy még ránéztem, elmosogtam, jól mondta, nincs több külföldi. Ezek ilyen vicces sztorik, de közben zavarta ugye az embert, hogy hamarabb gondolták, hogy egy külföldi cserediák, mint hogy azt, hogy valaki Magyarországról, egy cigány gyerek el tud jutni az egyetemig. Van mindenkinek a fejében egy doboz, ahol berakja az embereket. Nem találtak egy olyan csomagolást, ami arról szól, hogy egy cigány gyerek egyetem, hogy ezek kettő nem jöttek itt még ott össze.
Azt mikor élted át, hogy Istennél nincsenek ilyen dobozok?
Én elkezdtem az egyetemet, és később indultak ugye a roma szakkollégiumok állami egyházközi együttműködésben minden felekezetnek azért sikerült szakkollégiumot indítania, és ugye én kerestem mindig a lehetőséget, mert hogy önmagában nem kaptam annyi támogatást, nekem azért az egyetemtől volt egy szociális ösztöndíjam, és mellette sokat dolgoztam, és hogyha jól tanultam, kaptam tanulmányi ösztöndíjat is, de összességében ez nem jelentett sokat. És kellett volna valami plusz, és vártam, hogy mikor jön ez, és akkor jött ugye a roma szakkor így időközben bejelentkezett, hogy van ilyen. El is mentem, felvételiztem, felvettek, ez egy református szakkollégium volt akkor, ott nem éreztem magam igazán jól. Más volt a közeg. Úgy éreztem, mintha nem lehetne szabad a gondolkozásom. És én meg ugye mindig szerettem gondolkozni, újítani. Én nem maradtam ott sokáig, hogy sok hozzám hasonló gondolkodású embert is kiszóltak utána onnan. És volt egy ismerősöm, és ő mesélt nekem Laborci Gézáról, egy nyíregyházi emberről. És igazából nem mondta nekem az ismerősöm, hogy a Laborci Géza egy lelkész. És hogy egy evangélikus lelkész, hanem csak egy olyan ember, akinek is sokat segített, és hogy jó vele beszélgetni, és akkor volt egy ilyen nagyon nehéz időszakom, de elpanaszoltam, hogy éppen miben vagyok, mi a nehézség, nagyon jó tanácsot adott, és ilyen motivációt is, és én mindig nem tudtam, hogy ő egy lelkész. Egyszer csak szólt, hogy lesz már felvételi a roma szakkollégiumban, és mennyire egyházan is volt evangélikus roma szakkor, és hogy menjek el. És én ott jöttem rá, hogy akkoriban tudtam meg, hogy egyébként egy lelkész. És nekem ez nagy kontraszt volt, mert én találkoztam mindenféle egyházból, mindenféle emberrel, de nem volt ez az ember arcú egyház, amit én itt tapasztaltam meg, hogy úgy, ahogy most mi beszélgetünk szemtől szembe, és érted, visszinte semmi függőleges nincs a sztoriban, mint ember a másik emberrel, és nem felülről szólítanak meg, hogy nekem mit kell csinálnom, hanem együtt beszéljük meg, hogy én mit gondolok. Ez nekem nagyon új volt. Nekem ettől vált vonzóvá az evangélikus egyház, hogy semmit sem erőltett így a hit oldaláról. Tudunk beszélni Istenről, a hitről, de nem az, hogy el köré építkezünk és csak ezt toljuk, hanem tényleg mi normál emberi problémákra is beszélgetünk, és szerintem ez a legjobb.
Példakép vagy most azoknak a fiataloknak, akik szintén érzik azt, hogy szeretnének kitörni azokból a keretekből, amik a születésük és a körülményeik által meghatározzák őket, és ott vagy előttük élő példa, ott vagy, aki el tudja mondani a nehézségeit, a küzdelmeit, az örömeit, és te magad is tudsz most már segíteni fiataloknak, és ezt teszed most például a Mustármag projekt keretében. Milyen érzés ez így együtt neked, hogy építed is most a tájádat, de közben már mentorálod is a fiatalokat?
Ez akkor alakult ki bennem, amikor az egyetem alatt volt ez a tapasztalásom, hogy nem létezik az, hogy ilyen kevesen vagyunk, hogy nem létezik, hogy csak ennyien tudjuk ezt megugrani. Én akkor már az egyetem alatt ugye találkoztam úgy cigány fiatalokkal, ilyen civil szervezeti szinteken, ahol én ezt elvállaltam akkor, hogy esetleg töriből, angolból, matekból egy kis ilyen személyes korrepetálást tartok, és hogy ezt így szerettem már akkor is csinálni, mert nekem nem volt, aki ilyet csináljon. Én úgy gondoltam, hogy ha már nekem így sikerült, de akkor a másra ne kell annyit ezen pluszba úgymond szenvedni. És amikor szakkolégiumban elkezdtem dolgozni, akkor nekem már a szakkolégium alatt volt egy olyan program, amit így kialakítottam, egy ilyen középiskolai mentori program. Jártunk a középiskolákba, és első körben beszélgettünk, ismerkedtünk. Én azt tapasztaltam, hogy tényleg ez volt, hogy amit én ott elmondtam, sokan részeiben magukra tudtak ismerni a saját életükben, ők is hasonlót jön megéltek. És akkor ugye kialakult ez, hogy akkor középiskolába járunk. Ugye én úgy gondoltam, hogy az jó, hogy most elmondom, motiválom őket, és hogy tetszik, de hogy attól lehet komolyabb szintre is vinni, és hogy tényleg kell, hogy tartsunk egy felkészítést az érettségére. Tényleges segítséget. És ugye ez volt az a program, ami azután pótlás biztosította a szakkollégiumnak, mert ennek a programnak a kimenete az lett, hogy eljutottak az egyetemre, sőt, a szakkolégunkban hallgatónak van egy munkatárs, amit az országos irodának hasonlóan ebben a programban vett részt, hogy a rendszergazdánk őt még annak idején középiskolás volt, én mentoráltak. Azóta meg már a legjobb barátok vagyunk. De van olyan, aki vállalkozó lett, vagy doktori csinálja, egyetem alatt is megmaradt velük ez a kapcsolat, és az a mentorálás, vagy a szakdolgozat, az, hogy álljunk neki, hogy írjuk, vagy a doktoriában milyen témát kutasson. És ez a tapasztalás volt, ami egyébként a Mustármagnál előjött, hogy kell ez a fajta megközelítés, hogy a középiskolásokkal egy ilyen bentlakásos körülmények között milyen dolgokat lehet. Tudtak együtt közösen tanulni, filmeket is lehet persze nézni, csak az ilyen fejlesztő, vagy ilyen motiváló filmek, meg a foglalkozások is mind abban az irányba mutassanak, ami a hosszú távú célokat segíti kiépíteni. Mert ez volt a gondom nekem is egyébként az elején, és előttem el, hogy a hosszú távú tervezés az úgy hiányzott az életünkből, így visszagondolok, hogy egyik napról a másikra ész, az azt jelenti. Abban neked nincs ez benne, hogy mit fogsz csinálni egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Még az sincs benne, hogy egy hónap múlva mit csinálsz. Azt látod, hogy egy nap múlva mit csinálsz. És hogy ezt kellett nekem is megtanulni, akkor ezt így tervezgetni, és még nekem is van bele sok dolgom. De ez az, amit egyébként nagyon muszáj megmutatni a gyerekeknek, az, hogy felismerjék önmagukban azt, hogy ők is képesek rá, reális önismerettel rendelkezzenek, és tudjanak építkezni, az egy fontos elem volt korábban is, és ez a Mustármagnál is egy ilyen fő szempont, hogy ezek a gyerekek ugyanúgy higgyék el, hogy ők is tudják ugyanazt, mint más. És én azt gondolom, hogy tényleg miért ne tudnak, ugyanazt meg tudják ők is csinálni. Ami csak annyit tudunk nekik segíteni, hogy a lehetőséget megmutatni. De kell, hogy meglegyen az a fajta belső igénye, hogy ő ezt tényleg akarja. Mert ha ő magán nem akar segíteni, ha azt nem ismeri fel, hogy az ő érdeke, tényleg csinálhatsz bármit, adhatsz oda pénz, mindent, az ember attól még nem fog tudni saját magát jobban felépíteni, amíg ő ezt nem akarja.
Azt, hogy Isten szeret téged, és hogy Isten áldása van az életutadon, ezt érzed a mindennapokban, vagy küzdeni kell azért, hogy ezt érezzed, hogy árad rád ez az isteni szeretet?
Úgy tudnám megfogalmazni az életemben, hogy valahogy jöttek mindig olyan pillanatok, amikor egy meghatározó szakaszhoz érsz az életedben. Én akkor ugye elgondolkoztam azon sokszor ezeknél a pontoknál, hogy ez hogy alakult így, mikor bejutsz az életem, hogy hogy kerültem ide. Szerintem nem véletlen, hogy itt vagyok. És az a nem véletlen mögött azért ott van az, hogy esetleg egy felsőbb akarat. Ez is ilyen belső érzések ilyenkor, hogy megérzi az ember. Sose azt vártam, hogy akkor én most nagyon imádkozom, és akkor már jó lesz, mert holnap már kevésbé leszek, mondjuk éhes vagy, holnap lesz normális ruhám, hanem hogy akkor teszek értés, akkor idővel meghálálja az élet is rajta keresztül Isten. Én előttem rá, hogy szerintem másnak se könnyű. Hát, hogy neki is megvan a saját nehézsége. Én sokszor találkoztam annál, hogy én nehézségeim elbújhatnak a másik nehézségek között, pedig kívülről azt látszott, hogy ő milyen szuper, milyen jó megvan az élettel, közben olyan történések voltak, amivel meg én nem cserélnék. Próbálom mindig azt értékelni, amin van. És hogy az igazából nem kevés, nem is sok, elég. Pont elég.
Böjtös Attila hitoktató kántor feleségével és három fiúkkal aktívan szolgál a székesfehérvári evangélikus gyülekezetben. Attila Pécsen nőtt fel, rockbandában zenélt, majd hitre jutásával olyan úton indult el Jézussal, amely komoly választások elé állította. Erdésznél Kárpáti Judit vele készült interjújának részletét hallják, amely teljes terjedelmében meghallgatható a Magyar Evangélikus Rádió Misszió online felületein. Riportunkban a Böjtös család muzsikál.
Mióta számít számodra ez, hogy mit gondol Isten rólad, vagy itt van egyáltalán, mint tényező?
Vallásos családból származom, viszont a vallás és nevelésünk időközönkénti templomba járásban merült ki, de Istennek a léte soha nem volt kérdés, úgy gondolom. Egy-két gyermekkori élmény meg is ragad bennem. A Fiatalok Bibliája című könyvet találtam meg otthon, és olvasgattam egy-egy vasárnapi ebéd után, csoki evés közben a lapjaim meg is látszott. Annyit értettem meg belőle, hogy amikor a barátaim az iskolában csúnyán beszéltek Jézusról, vagy Istenről, akkor én ágáltam magam, hogy de hát nincs igazuk, hát ő nagyon jó, ő nem olyan. Viszont ami igazán átütő erő volt az a ifjúkorom éveiben, amikor én olyan valakit kerestem, akire mindig számíthatok, akinek adhatom magamat úgy, ahogy vagyok. Na persze az irány már megvolt, én már évekkel korábban olvasgattam a Bibliát, leemeltem a polcról. Igen, ez nagy igazság. Visszaraktam, éltem tovább a fiatalok életét, és ez az időszak volt az, amikor egy nagyon kedves angol tanárom az egyetemen, az a kezembe adott egy címet, hogy van egy keresztény tábor Angliában, és ott keresnek kelet-európai segítő fiatalokat. És nekem volt kedvem elmenni, mert én meg szerettem volna térni. Szerettem volna ezt a dolgot úgy megélni, átélni. Angliában eltöltöttem közel másfél hónapot, és nekem az a tábor életfordító élmény volt.
Mi volt annyira újszerű, vagy mit hallottál olyat, amit itthon nem hallottál volna?
Ott először hallottam ilyen egyszerűen a dolgot, hogy Jézust be lehet fogadni a szívedbe. Ott és akkor ez nekem újszerűen hatott. Továbbá fiatalokat először láttam úgy, hogy leborulnak egy kis kápolnába, előttük a nyitott Biblia, és imádkoznak, és énekelnek, és fiatalosan élik meg a hitüket, az engem nagyon megragadott, hogy így is lehet. Azt hiszem, hogy ez a fizikai elszakadás is segített engem, hogy minden gondom ott maradt Magyarországon, és ha úgy tetszik, csak önmagam lehettem ott, és úgy találkoztam Jézussal, és ez a találkozás így drámai volt, és tudtam, hogy ez egy életfordító befogadás, befogadtatás lesz.
Tudott ez olyan maradandó lenni, ahogyan remélted, hogy az lesz?
Abszolút. Tehát én azt tudtam, hogy sok mindent másképp fogok csinálni, hogyha hazatérek Magyarországra. A családomban némi megrökönyödést okoztam azért ezzel, hogy én most Jézusról, meg Szentlélekről kezdtem el beszélni. A baráti körömben volt még sokkal erőteljesebb a váltás. Én akkor Pécsett egy amatőr rock együttesnek voltam, hosszú hajú gitárosa. Sohasem voltam én sem túlzó, tehát józanul, de azért az egyre inkább teherré kezdett el válni. Egy koncert előtt leültem a barátaimmal, és elmondtam nekik, amit ők már tudtak, hogy Angliában egy milyen vallási élménye volt. Elmondtam azt, hogy nekem ez lelkiismereti teher, és hogy hamarosan kiszállnék a zenekarból. És ők ezt megértették, és új baráti kör lett szükséges, és alakult is ki, de ez már a keresztény közösségben.
Hogyan tanultál tovább Istenről, Jézusról?
Tele voltam tudásszomjal és vágyakozással, hogy még többet megismerni Jézusból, és hamar elém került egy evangélikus bibliaiskola. Havonta egyszer egy hosszú hétvégén találkoztunk Piris Csabán, az ország minden részéből jöttek. Az nekem nagyon sokat jelentett közösségben is, tudásban is, és hát láttam azt, hogy mennyiféle módon lehet indulni és szolgálni. Helyben a gyülekezetben találtam meg a szolgálati területemet, először idősek látogatásában, van egy szeretett otthon a Pécsi Evangélikus Gyülekezet fenntartásában, aztán pedig a gyermekmunkába kezdtem bevonódni, aztán lett egy hivatásbeli fordulat, amikor már egészen kiteljesedhetett ez a keresztény szolgálat.
Sárbogárdra kaptál egy küldetést gyakorlatilag.
Iczés János püspök úr volt akkor hivatalban, és kimert engem laikust küldeni egy akkor lelkész nélküli evangélikus gyülekezetbe, a Sárbogárd Sárszent Miklósi evangélikus gyülekezetbe. Helyben lakó lelkész nem volt. Belecsöppentem egy olyan helyzetbe, amelyben még közelébe sem voltam, tehát a feladatom az volt, hogy kvázi lelkészként működjek, természetesen Luther kabát nélkül, hiszen nem voltam felavatott lelkész, és ott pásztoroljam ezt a évek óta helyben lakó lelkész nélkül élő gyülekezetet.
Most más területen vagy, és magad mögött hagytad ezt az időszakot. Hogyan éltek mostanában?
10 éve Székesfehérváron hitoktatóskodom, és ez valóban más terület, de valahol ott lobog a hitoktató szívében is az a vágy, hogy bizonyságot tegyek, és Jézushoz vezessek embereket. Amikor egy gyermeknek a világa nyílik ki előttem, az nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretek gyermeknek lenni, na persze tudatos felnőttként élvezem, hogyha mesélésemmel, a történet elmondásával elvarázsolom őket, milyen jól tudok gitározni. És egyáltalán a munkámra való igényesség, hogy olyan eszközöket használjak, ami a gyerekeknek tetszik, nagyon sok minden egybe állt itt a hitoktatói munkában, úgyhogy engem frissít, karbantart lelkileg mindenképpen. Gyermeki bizalmat tanulgatok tőlük. Örülök annak, hogy ilyen korosztályban foglalatoskodhatom.
Mi lenne az imádságod, amivel a helyzetedet, családodat, gyerekeidet, házasságodat Istenre bízod?
Az lenne, hogy valahol Jézus közelében éljék az életüket, ránézve éljék meg az életüket minél tartalmasabban, minél teljesebben. Ezt kérném mind a 3 fiamnak. Magunk számára pedig, hogy szerelemben, hitben éljük az életünket a feleségemmel, földi életünk végig. Ha valakinek felnőnek a gyermekei, most már lassan ezt mondhatjuk, akkor azért űr kezd úgy megmutatkozni az életében. Ilyenkor kell újra megtalálni a szoros minőségi kapcsolatot. Ennél azt hiszem, hogy többet nem is kívánnék magamnak sem, úgy amúgy sem, meg imádságban sem.
Evangélikus fél órával legközelebb két hét múlva, június 15-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erika gyártásvezető és Németh László hangmérnök. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
Stifner Kőháti Dorottyát
és Hajdú Tibort hallották.
Erős vár a mi Istenünk.